Jézus lehet gyermeket, megvédhet erősséget. Kösik rám és oltalmam, egyetlen bizodalmam. Minden romba dől, benned bízom egyedül.
Hálát adunk neked, Uram, hogy veled kezdtettük ezt az évet. Köszönjük neked, hogy az első csendes héten, ami elhangzik ebben az évben, mi itt lehetünk. Hadd köszönjük meg, hogy te rögtön az elején útba akarsz igazítani minket. Kérlek téged, segíts, hogy hallgassunk rád, hogy most valóban átadjuk neked a kormányt, és őrizd meg attól, hogy mindig újra beleszóljunk. Áld meg minket avval, hogy vezetess egy éven keresztül. Amen. Ezen a csendes héten a vezetésről lesz szó. Ugye sokan, akik útmutató szerint olvasnak, olvasták a heti ígét, akiket Isten lelke vezet, azok az ő fiai. Ez a heti igénk. És mindig figyeljünk erre, hogy a napi igék, és amit hallunk, az mind valahol össze van kapcsolva ezzel a heti igével, hogy akiket Isten lelke vezet, azok az ő gyermekei, azok a fiai. Azért mondom, hogy gyermekeim, azért lányok is vannak. És itt most csupa lány van. Tehát az ő gyermekei. Egy ember életét szeretnénk látni most a reggeli áhítatokon keresztül. Ezen az életen keresztül meglátjuk a vezetés titkát. Pál apostolnak az élete. Elkezdődik ott. Nagyon gondoljunk arra, hogy a vezetés nem ott kezdődik, amikor én már tudatosan tettem bele a kezemet a kezébe. Majd meg fogjátok látni, hogy ő már akkor vezetett, mikor azt tudtam, hogy van. Nem foglalkoztam maga, hogy van Isten, hogy van Jézus, hogy van Szentlélek, és ő már vezetett. Majd, ha visszanézve nézitek az életeteket, akkor jöttök rá, hogy Isten már akkor, talán már egész gyerekkoromban hallottam ígéket, hallottam Jézusról. Jöttek olyan nehezek, körülmények, dolgok, amin keresztül ő nyúlt bele az életembe. Majd ha visszanézve látjátok az életeteket, akkor ébredtek rá, hogy Istenem, amióta csak az eszemet tudom, engem valaki vezet. Most ezt szeretnénk látni Pál apostol életébe. Majd az igéket közbe olvasom, miközben ezekről szó van. Azért keressük ki az apostolok cselekedetét. A 7. részből és a 9. részből fogom olvasni az igét. Tehetséges fiatalember volt. A tarzuszi Saul. Nagyon tehetséges fiatalember, zsidó származású, görög műveltségű. Mindent megtanult, amit annak az időnek a műveltsége követelt. Római polgárjoga volt. Később majd egyszer, amikor nagy bajba lesz, akkor erre hivatkozik, hogy nem lehet vele akármit csinálni, mert római polgárjoga van. Ez a fiatal ember, akinek az életét látjuk, és hogy hogy vezette az Isten. Egész kicsi korától kezdve. Azt mondtuk, hogy fiatal, tehetséges, mint zsidó rabbi, a legvallásosabb fajtából származott, Gamáliel lábainál tanult, a leghíresebb tanító volt Jeruzsálembe, ott tanulta a hitet, a hit tudományát, és mindazt, amit tudnia kellett, mint komoly vallásos zsidónak. És mondom, hogy műveltsége, görög műveltség volt. Megismert sok-sok mindent, ami abban az időben egy művelt embernek tudni kellett. Nagyon nagy jövő várt rá. Tehetséges fiatalember. Nyilván mindenki ma azt mondta, hogy vajon mi lesz ebből a Saulból. A tanár, a Gamaliel csodálkozott a képességein, tehát egy nagy képességű fiatalembert látunk, aki szembe találkozik az akkori Nazarénus szektával. A kereszténység így kezdődött, úgy hívták őket, hogy Nazarénusok, és komolyan üldözték. Tévtanításnak tartott a zsidó nép, és ahogy csak bírta, üldözte. És erről hallott, és talán egész fiatal korában eldöntött, hogy mindent meg fog tenni ezek ellen. Ahogy csak bírja, pusztítani fogja. Mert ez egy tévtanítás. Tönkretezi a zsidó népet, a zsidó vallást. Egy veszedelmes tévtanítás. És látjátok, most meglátjuk rögtön az elején, hogy a megtérés egy ember életében mindig úgy kezdődik, hogy Isten Jézuson keresztül valahol belenyúl az életébe. Pál nem találkozott személy szerint Jézussal. De mint farizeus a hivatásánál fogva, ott volt István vértanú kivégzésénél. Leírja a Biblia, talán elolvasom ezt a pár verset. Tehát a Cselekedetek 7-ből. Itt azt írja, az 55. verstől olvasom. István vértanúról mondja. Mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztve szemeit, látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, íme látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Istennek jobbja felől állni. Felkiáltván pedig nagy fennszóval füleiket bedugták a farizeusok, az ő gyilkosai, és egy akarattal rárohantak. És kiűzvén a városon kívül megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulos nevezetű ifja lábaihoz rakták le. Ott állt ő is, és őrizte a ruhákat, azoknak a ruháit, akik köveztek. Megkövezik azért Istvánt, ki imádkozott, és mondta, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre esve pedig fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdoníts nékik a bűnt, és ezt mondván elaludt. Nekem annyira megdöbbent ez a történet, gondoljátok el, hogy kövezik, egy embert köveznek. Ilyenkor mindig eszembe jut az az emlékem, mikor itt azt hiszem a pincét építettük, és dobálták a téglákat. Én voltam az, aki ott állt, ahol dobálják a téglákat, és hát láttam, amit dobták, aztán raktam őket sorba. És közben eszembe jutott, hogy most mi lenne, ha nem léphetnék el innen. Ha most ezek a körök, ezek a téglák rám esnének. Ha most nekem nem lehetne innen félre lépni addig, amíg dobják. És akkor jutott eszembe István. Neki nem lehetett félre lépni. Szóval arra gondoltam, egy kő a fejemet esetleg szétdobná, a karomat, a vállamat, és nem lehetne elmozdulni. Akkor olyan személyesen, valóságosan értettem meg, hogy milyen iszonyú kínos halál ez. Hogy addig dobják a köveket, amíg nem tudok már fölkelni. És miközben ezt csinálják vele, ezért imádkozik, hogy Uram, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt, azokért, akik dobják a köveket. Ugye most egy percig megértettétek, hogy látta Jézust. István vértanúba Saul tulajdonképpen Jézust látta. Aki másokért szenved, másoknak a gonoszsága miatt, és aki közben imádkozik, értük. Azokért, akik dobják a köveket. Ugye értitek, hogy ez egy ember feletti szeretet. Én akkor, mikor ott félreléptem, azt mondtam, ezt nem lehetne kibírni. És miközben ezt csinálják vele, ugyanúgy, ahogy Jézus a kereszten, imádkozta, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Nekik, akik átszegzik a kezemet. Akik ide függesztettek a keresztfára. Bocsáss meg nekik. Most értitek ugye, hogy ez a Saul találkozott Jézussal. Pedig Jézus már azóta régen el volt temetve, feltámadt. Tezső nem találkozhatott már vele. De itt István vértanúban őt láthatta. És még egy mondat, ami annyira megdöbbent ebbe, hát a legkínosabb halál. És ezt mondja, ezt imádkozva, elaludt. No, elaludt? Hát hogy lehet erre a halálra azt mondani, hogy elaludt? Ő olyan nagy békessége volt, és annyira benne volt az Úr Jézus szeretetébe, hogy az egész halál nem neki nem volt más, csak elalvás. Mint aki csendben, nyugodtan elalszik. Egy percig most megértettétek, ugye, hogy tulajdonképpen Saul találkozott Jézussal. Mégpedig a szenvedő Jézussal, a kereszt Krisztusával. A bűneinkért hihetetlenül szenvedő, és értünk imádkozó Jézussal. És szeretném, ha most értenétek, hogy az övéink keresztül lehet vele találkozni. Sok-sok mártíron keresztül, aki mind így halt meg, és azokon keresztül, akik most talán családokba mártírok. Lehet, hogy a férjük, a gyermekeik, a környezetük ugyanúgy üldözi, bántja, gúnyolja, kisemizi. Isten gyermekeink keresztül, ha látjuk őket szenvedni, akkor láthatjuk Jézust. És erre mondja aztán, majd elolvassuk a megtérését, tehát így szeretném mondani, hogy az Isten vezet, a Szentlélek vezet bűnlátásra és bűnbánatra. Hogy ott bánta-e már Saul azt, amiben ő is benne volt, nem tudjuk. De hogy valamit látott, amit nem tudott többé elfelejteni, azt akkor értjük meg, amikor azt mondja neki a feltámadott Jézus, akivel aztán találkozik, nehéz neked az ösztöke ellen rugódozni. Az ösztöke egy olyan vas volt, amivel a vágó állatokat oda szurkálták a vágóhidra. Egy ösztöke. Tehát tulajdonképpen a levágandó állat nem akart menni. És ezért minden oldalról szúrták, döfték, hogy oda menjen. És látod, Isten azokat, akiket keres, azoknak adja az ösztökét. Olyan dolgokat, amik azért történnek az életében, hogy menjen oda, ahova nem akar. Test szerint senki nem akar igazán Jézushoz menni, megtérni, élni akar, szórakozni akar. És Isten kénytelen egy ösztökét adni, sokszor olyan történéseket, olyan nehezeket, olyan szenvedéseket, amire azt kérdezi, miért? Miért kellett az én gyerekemnek meghalni? Miért kellett az én házasságomnak így elromlani? Miért ilyen a férje? Miért iszik? Miért? Most értsd meg, hogy az ösztöke. A veled történő szenvedések ki vannak pontosan mérve, többet nem fog adni, mint amire feltétlen szükséged van, hogy oda juss igazán Jézushoz. Ha igazán szeret az Isten, és ő tudja, hogy mi a kárhozat, senki nem tudja, csak hogy igazán, akkor ő mindent meg fog tenni azért, hogy te ne juss oda. Mindent meg fog tenni. Akár mennyire rázod az öklödet ellene, mert szeret. Ez olyan, mint amikor valaki nem akar műtétre menni, és a szülei tudják, hogy élet-halál kérdés, mindent megtesznek, hogy a gyerek eljusson oda. Most nézd így a szenvedéseidet, a nehezeket az életedbe, és rugódozol ellene. Minél jobban rugódozol, annál inkább szükség van rá. Minél jobban ellenkezel, olyan érdekes Pál apostolnak életének ezt az idejét, így lehetne röviden elmondani, hogy rugódozik az ösztöke ellen. Így mondja az ige, most már olvasom tovább az igét. Apostolok cselekedete 9, az első 5 verset olvasom el. Saul pedig, ugye tudjuk, hogy Pálnak ez volt a neve, Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen elment a főpaphoz. Olvassátok, hogy lihegve, öldökléstől, gyűlölettől, fenyegetéstől lihegett. De tudjátok, hogy mindent megtett. Az Úrnak tanítványai ellen elment a főpaphoz, és kére őtől a leveleket Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői az Úr Jézus útjának. Követői akár férfiakat, akár asszonyokat fogva vigye Jeruzsálembe. Ezért ment Damaszkuszba. Annyira szenvedélyesen hitte, hogy igaz az, amiben benne van. Hogy ő jót csinál, mikor üldözi. Hogy ő tulajdonképpen védelmezi az igaz hitet. Ezután ez ellen a nazarénus szekta ellen, akik Jézusba hittek. Ő úgy gondolta, hogy jót tesz. És ezért leveleket kért, papírokat kért arra, hogy ezt Jeruzsálembe is megtehesse. Hogy fogságra vihesse őket, hogy Damaszkuszba is megtehesse, hogy Jeruzsálembe kísérve fogságra vigye, hogy bűnhődjenek, hogy szenvedjenek. Ebbe volt útba. Újra szeretném mondani, hogy Isten szent lelke vezet. Most megértitek, hogy ezt a Pált vezette? Vezette bele ebbe a dühös üldözésbe. Oda vezette, hogy láthatta István vértanút, és láthatta benne Jézust, hogy szenved, hogy szereti azokat, akik kövezik, hogy imádkozik azokért, akik tönkre teszik. Találkozott már Jézussal. De egyelőre még csak egyre dühösebb lett. Hogy nem fájt ez neki? Hogy tudta egy semmibe venni? Hogy tudta egy megkeményíteni a szívét? Hogy végig nézze, hogy asszonyokat, férfiakat hurcolt a börtönbe. És láthatta, hogy mind hogy szenvednek. Mind ragyognak. Egyik se átkozódik. Hogy ezt ő mind végignézhette. És egyre dühösebb lett. Most már liheget. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Nem könnyű. Ha már az ember kezdi érezni, hogy Isten valahogy mögötte vannak, ami történik velem, akkor már nem könnyű. Akkor tudja, hogy valamivel szembe megy, ami nem fog tudni győzni. Így megy Damaszkuszba, és itt történik meg az, amit olvasunk, hogy itt egyszer csak így mondja az ige tovább a 9-ben. Amint ment, és közelgetett Damaszkuszhoz, azt mondják, hogy egész közel volt már Damaszkuszhoz, egy hegy van ott, egy magaslat, amire fölért, ahonnan már Damaszkuszt lehet látni. Közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenségből fénysugázva körül a mennyből. És ő leesvén a földre hall a szózatot, amely ezt mondta néki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Aki világosan mondja, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez a sok nehéz, ami történt vele, a bűnbánatra és a bűnlátásra vitte. És egész odáig vitte, hogy találkozott Jézussal. lehet, hogy te azért vagy itt. Lehet, hogy most már a sok nehéz odahozott, hogy eljövök ide. Hát, ha valahogy megoldódik az életem, akkor te ebben a helyzetében vagy az életednek, mint Pál ott Damaszkusz előtt. Az első, ami történt ott vele, hogy egyszer csak világos lett. Lehet, hogy már most, ahogy hallod az ígét, érzed, hogy valami világosodik. Fény sugárzzák körül a mennyből. Egyszer csak megérti, hogy igaz, hogy minden ezért volt. Mikor hitre jutottam, akkor ez volt eszembe, hogy Istenem, minden ezért volt. Az egész eddigi életem, gyerekkoromtól kezdve, minden ezért volt, hogy én Jézussal találkozzak. Lehet, testvér, hogy minden ezért a hétér volt, ami eddig történt. Amire ott volt a szívedben, hogy miért, miért én, miért nekem. Miért ez a sok nehéz? Hát másokkal nem történik semmi, csak én. Még rugódozol az ösztök ellen. Te látod, itt már közel vagy, mert belejöttél a fénybe. Most gondoljunk arra, hogy ott valóban fény sugárzott, de itt is valóban fény sugárzik, az Isten világossága. Lehet, hogy egyszer csak azt fogod, hogy Istenem, mindent értek. Eddig nem értettem az életemet, most valami megvilágosodott. Ez nem egy külső fény, egy belső fény. Valaki ezt mondta nekem itt az elmúlt hetek egyikén, hogy tudod, minden megfordult bennem. Ahogy hallgatom az igét, egyszer csak mindent másképp látok. Megértem az életemet, hogy ő már vezetett engem, eddig is. Vezetett eddig a házig, vezetett idáig, és most itt találkozni fogok Jézussal. Fénysugározta körül a mennyből, bár már most éreznéd, hogy értem, hogy miért volt minden. Látok! Istenem, másképp látok mindent, mint eddig. Most nem haragszom az Istenre, most tudom, hogy jó volt, hogy tette ezt. Hogy nem rosszat akart, fénysugározta körül a mennyből. És egyszer csak néven szólítják. Saul, Saul. Egyet rögtön tudhatott ez a pár, hogy aki itt szól, az ismeri őt. Név szerint ismeri őt. Hányszor mondták el nekem, hogy szolgálat után, hogy mondd, beszélt valaki neked rólam. Mondom, azt sem tudom, hogy ki vagy. Amit elmondtam, név szerint szólt neki. Pontosan azt mondtam el, amiben ő benne volt. Annélkül, hogy tudtam volna. Ez a mennyből jön ez a világosság, nem emberekből. Értsd meg, hogy itt hallani fogod végig az igét, minden neked szól, és azt se tudjuk, hogy ki vagy, hogy honnan jöttél, hogy mi volt az eddigi életed. És egyszer csak elmondja az eddigi életedet, fénysugárzza körül a mennyből, néven lett szólítva. Meg fogod látni, hogy Istenem, hát engem itt néven szólítanak. Hát így van. Mondtam, hogy meddig bírom még ezt. Talán ma úgy voltam, hogy inkább öngyilkos leszek, mert nem bírom ezt tovább. Saul, Saul. A te nevedet mondja. Látjátok, egyet rögtön tudok most már. Saul és Pál apostol. Azt, hogy Jézus él. Ezt tudhatta, mert akkor ki ez, aki most beszél hozzá? Testvérek, az igén keresztül valaki beszélni fog hozzád, aki teljesen ismer. A napokban olvastuk, akik útmutató szerint olvasnak, hogy Nátánnel egy zsidó mondja azt, hogy honnan ismersz engem? Jézus megszólítja azt, hogy te honnan ismersz engem? Pillanatra tudhatta Pál, hogy valaki ismeri. Valaki minden tud róla. Honnan ismersz engem? Onnan, hogy ő az az Úr, aki születésedtől kezdve látott, és vezette az életedet, hogy nem haltál meg abba a gyerekbetegségbe, meg tudja Isten, mi minden ért már. Valaki vezetett eddig a pontig, eddig a házig, eddig a hétig, és vezetni akar most már tudatosan tovább. Kicsoda vagy, Uram? Olyan jó, hogy már kimondja Saul ezt, hogy Uram. Ezzel a szóval alárendeli magát. Az önfejű, az akaratos, aki eddig mindig azt hitte, hogy jobban tud mindent mindenkinél. A tudós, az akaratos Pál, aki a maga feje szerint csinált mindent, és azt hitte, hogy jól csinálja. Kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Látod, olyan jó, hogy az ő hangját fogod hallani itt, napról napra, ígéről ígére, mert az ige az ő szava. Ő mondja, hogy én vagyok, aki veled beszélek. Én vagyok Jézus, akit semmibe vettél, akivel nem törődtél, akit talán üldöztél. Én vagyok Jézus. És megint csak világosan tudhatja, hogy ez a valaki ismeri, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Nagyon boldogtalan vagy, mert te rugódozol. Te valaki ellen dolgozol, és ez nagyon nehéz. Mert ő a sokkal erősebb, egy erősebben áll szembe, aki keres téged. Hiába küszködsz vele, hát erősebb. Olyan jó volna most abba hagyni a rugódozást, és azt mondani, hogy amit itt elmondott Pál, a megtérésének az első mondata. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Testvérek, a bűn a függetlenség Istentől. Egyszerűen így lehet megfogalmazni. Az, hogy az ember függetleníti magát az Istentől, a maga akarata szerint él, azt csinálja, amit ő gondol, saját Istene lesz, majd én majd elrendezem az életemet. Majd én hozzámegyek ahhoz, aki szeretek, majd én. Engem senki ne gátoljon, senki ne tanácsoljon, én. Az én életemet én csinálom. Most egyszer csak kimondja az alárendelés mondatát, a függetlenség helyett, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Ha ezt ma kimondod, elkezdődött a megtérésed. Most már a te akaratodat akarom, most már egyetlen kérdésem van, hogy te mit akarsz, már nem érdekes, hogy én mit terveztem, mit gondoltam, mi az, amit én szeretnék? Most már egy kérdésem van. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Akkor már elvezetett az Úr téged a bűnbánattól, mert lehet, hogy sokszor bántott, amit tettél. Sokszor mentél talán úrvacsorára, hogy bocsánatot kapja a bűnre. Sokszor gyóntál talán a katolikus vagy, hogy megbocsátassanak a bűneid. Te futottál tovább a magad útján, a magad feje szerint. Most odavittál Szentlélek vezetése Pált, Sault, az alárendeléshez. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Megteszed-e ma ezt a döntő lépést? Én most már az Isten akarata szerint akarok élni. Most már nem érdekes, hogy én mit gondoltam, mit terveztem, mi az, amit szeretnék véghez vinni. Most egy kérdésem van. Te, Uram, mit akarsz? Itt most mit akarsz velem? Mindig elhangzik itt a kérdés, hogy barátom, miért jöttél? A legtöbb ember nem tudja, hogy miért jött. Majd ha kifelé mész, akkor tudni fogod, hogy ezért jöttem. Most már tudom. Nem az fog történni veled, amit te akarsz, hanem az, amit az akar, aki téged sokkal, de sokkal jobban szeret, mint te önmagadat. Minden ember gyerekkorától keresi a szeretetet, egy olyan megbízható szeretetet, akire rábízhatja az életét. Én nem hiszem, mikor kislány voltam, mindig azt mondtam, hogy akkor mennék férjhez. Ha találnék valakit, aki engem annak ellenére szeret, aki én vagyok, akkor tudtam már, hogy önfejű, makacs, síjú, és engem mégis szeret. Akármilyen vagyok, engem úgy tud szeretni, amilyen vagyok. És aztán megtaláltam. Nekem is elkészítette a találkozást, mint neked. Olyan jó volna ma, kimondanád csendbe ő előtte, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mutasd meg nekem a következő lépést, annyit elrontottam már. Úgy emlékszem arra az asszony, aki a harmadik házasságában volt, és azt mondta, hogy ezt is elrontottam. Ez se az, akit én kerestem. Már gondolkozom azon, hogy válni kellene. Ez se az. Annyit elrontottad már az életedet. Önfejűségeddel, akaratosságoddal. Ahogy te mindent jobban tudsz másnál. Szeretnéd-e a kezedet, a bizonytalan gyerek kezedet beletenni abba az erős, hatalmas kézbe, aki szeret és aki vezetni akar, és aki boldoggá akar tenni? Akarod az első reggelen tudatosan beletenni a kezedet a kezébe? Ezt ebben teszed meg, ha imádságba, csendbe, neki, aki itt van, aki megszólított téged, a láthatatlanul jelenlévő Jézusnak kimondott, hogy Uram, akarom az akaratodat. Cselekedni akarom. Most itt az első lépésbe, és aztán egy életen keresztül. Imádkozunk. Köszönjük, hogy annyi mindenen keresztül vezettél már. Lehet, hogy a születésünk pillanatától ott volt a veszély, hogy meghalok, betegség, sok-sok minden. Hadd köszönjük meg most visszanézve, amiken átvezettél. A rettenetek sok külső és belső veszedelmet. Hadd áldjunk téged, Uram, hogy a kezed vezetett, különben nem értünk volna ide. Lehet, hogy most is számtalan akadály volt. Köszönjük, hogy mindenen keresztül vittél, hogy oda hozzál minket, beszélő közelbe veled. Köszönöm, hogy megszólítottál, hogy elmondtad, hogy láttál az eddigi életünk vergődéseibe, az ösztöke elleni rugódozásainkba. Áldunk téged, hogy válaszolhatunk. Kérlek, akinek a szívében ott van most a vágy, hadd mondja ki csendbe neked. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Ámen.
Jézus lázás gyermekben, megvéd hát a rüss kezed, kősziklám és oltalmam, egyetlen bizodalmam, vigy, míg ér a nap derül, és ha minden romba dől, benned bízom el.